Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Andor Tóth Anna.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Váratlant húzott a japán jegybank. A Bank of Japan a világgal szemben nem csökkentette, hanem emelte az alapkamatot a 0,1%-ról 0,25%-ra. Ezzel párhuzamosan felére vágta eszközvásárlási programját. Ez a lépés azonban nem okozott nagy meglepetést. A jegybanki döntés hátterében a jen utóbbi hónapokban látható gyengülése volt. Az ottani döntéshozók ezzel a lépéssel akarták erősíteni devizájukat. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát, M. Szűcs Péter kérdezte.
A világ azt várja, hogy a Fed mikor kezd kamatot csökkenteni, ezzel szemben Japán egy komoly lépésre döntött el magát, egészen pontosan a Bank of Japan kamat emelésről döntött, nem is kismértékben, ugye 0 és 0,1-ről 0,25%-ra emelte, illetve ami volt egy másik komoly döntés, hogy az eszközvásárlási programját a felére csökkentette. Mi indokolta ezeket a döntéseket Japánban?
Japánban elég speciális a helyzet, ugye ahogy el is hangzott, amíg mindenki más kamatot csökkent, vagy azon gondolkodik, hogy kamatot csökkentsen, addig ők kamatot emeltek. Ez egyébként részben váratlan volt, részben nem. Ugye márciusban már történt egy kamatemelés, akkor az egy 10 bázispontos. Hát egy kicsit arról beszéltünk akkor, hogy ez egy ilyen alibi kamatemelés, tehát a piac kikényszeríti, csinálnak valamit, de igazából kisebbet, mint vártak. De ugye akkor szűnt meg a negatív alapkamat Japánban utoljára a világon. Most nem volt ennyire biztos, hogy lesz kamatemelés, ugye az eszközvásárlási program csökkentése az várható volt, viszont a kamatemeléssel kapcsolatban megosztottak a vélemények, és aki azt várta, hogy lesz kamatemelés, az is a 15 bázispont helyett csak 10 bázispontot vár. Viszont ugye annak nyomán, hogy 15 bázispont lett az emelés, erősödni kezdett a jen, annak nyomán pedig, hogy erősödött a jen, az az exportáló, illetve az exportáló vállalatokra, illetve a bankokra, pénzügyi szektorra negatív hatást gyakorolt, és ebből következett ez a 5,7%-os tőzsdei zuhanás, de ez több részvénynél 10% feletti visszaesést jelentett. Na most tegyük hozzá, hogy ezt egy kicsit megint érdemes visszamenni. Hogyha egy hónappal ezelőtt beszéltünk volna erről a témáról, akkor arról beszéltünk volna, hogy rekordokat döntöget a tőzsde, arról beszéltünk volna, hogy nagyon gyenge a jen, tehát még korábban 105-110 körül volt a árfolyam, addig fölment 160 fölé, most már 150 alatt járunk, tehát itt azért nagyon ellentétes irány és nagyon gyors változások zajlanak nagyon gyors időben. Hogyha megnézzük, hogy miért növel kamatot a japán jegybank, egészen egyszerűen az inflációs folyamatok miatt, 2,8% volt az elmúlt két havi infláció, ugye 2% a cél, tehát cél fölött vagyunk, ideje szigorítani. Tegyük hozzá, hogy ez az infláció nem most jelent meg, csak most hitte el a japán jegybank, hogy hitette ezzel a piac, hogy ez az infláció azért egy tartósabb folyamat, 30 év defláció után végre történik valami. Ezek persze először azért örültek is, hiszen ez jót tesz a profitoknak.
Meglepték azért valószínűleg igen a japán cégeket, meg befektetőket. Egyébként a gazdaság egésze, az hogyan teljesít? Mert ugye Japánról az elmúlt években hallattuk azt, hogy ugye kevésbé ment a fogyasztás, megtakarításra gyúrtak inkább az emberek, voltak problémák a korábbi években, de igen, az elmúlt pár hétben, valóban tavasszal meg azt lehetett látni, hogy egyik napra a másikra tőzsdei rekordokat döntöget például a Nikkei.
A tőzsdei rekordoknak egyébként több oka is volt, ugye egyrészt az említett gyenge ilyen árfolyam, ami akkor még igaz volt, vállalatirányítási reformok, illetve várták a monetáris politika normalizációját. Ugye ehhez képest azért a gazdaság nem teljesített és nem teljesít jól. Például az első negyedéves GDP az negyedéves alapon egy 0,7%-os visszaesést mutatott, és ebben ráadásul volt egy lefelé korrekció, de idehozhatom a májusi fogyasztási adatokat is. Ez azt mutatta, hogy a várt növekedés helyett egy minimális növekedést láttak, egy közel 2%-os visszaesés történt éves alapon, Na most, hogyha ennyire gyengén megy a fogyasztás, akkor azért senki nem várta azt, vagy kevesen várták azt, hogy a jegybank szigorítani fog, és ezért is nehéz a jegybank feladata, hiszen ugye egyszerre kéne valahogy segíteni a gazdaságot, és egyszerre kéne letörni az inflációt, hát ezért is ellentmondásos ez a mostani helyzet.
Hogyan tovább? Vagy mi várhat a japán gazdaságra ezek után? Tovább emelnek kamatot, vagy most ez egy, hogy mondjam, próba volt arra, hogy nézzük, mit reagál a piac?
Az az ígéret, hogy tovább emelik a kamatot, tehát hogy az októberi ülésen ismét lesz egy kamatemelés, és utána negyedévenként újra. Ennek kapcsán lehetünk egy kicsit szkeptikusak, vannak olyan elemzői vélemények, amelyek szerint azért a 150 alatti árfolyam nem annyira tesz jót a gazdaságnak. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, vagy mi nem lesz. A jegybank azért nem teljesen pessimista. Az idénre 0,6%-os növekedést vár, a következő két évre pedig 1-1%-ot, miközben az infláció idén 2,5%-on, utána pedig 2,1, illetve 1,9%-on alakulhat. És persze a jegybank azt is elmondja, hogy jó, növelik a kamatot, de azért ez a reál kamat, ez még mindig negatív, ez még mindig egy támogató kamatszint, ez még mindig egy nagyon alacsony kamat. Kötvényvásárlások kapcsán pedig azt mondhatjuk el, hogy bár a havi mérték az a felére csökken 2026 első negyedévére, de ez a havi 37 milliárd dollárnak megfelelő összeg, ami borzalmasan nagynak hangzik mi számunkra, ez ugye azt jelenti, hogy amennyi lejár, annyit újítanak meg. Tehát ez most már nem egy lazítás, ez egy szinten tartás a japán jegybank mérlegének.
Említett, hogy a fogyasztás ugye nem nagyon pörög, részben az infláció miatt. Azért Magyarországról nézve egy kicsit mosolyogtató a 2,5%-os infláció és az ezzel összefüggő fogyasztás csökkenés, mert ugye az nálunk a 25%-os inflációnál, hogy nem vásárolt minden kész nélkül, azt valahol az ember érti, hogy ennyire szenzitív a japán vásárlás.
Hát ugye Japánban egy kicsit azért más a helyzet, tehát mi nem ahhoz szoktunk hozzá, hogy 30 évig defláció volt, és utána végre jön egy 3%-os infláció, tehát azért azt gondolom, hogy más a kiindulás, más a bérnövekedés mögötte, ugye ne felejtsük el, hogy amikor az éves alapon volt egy 17% fölött infláció, akkor is az reál béremelkedésben csak idézőjelben szakott, persze 3%-ot jelentett mínuszban, tehát ugye nem önmagában nézzük az inflációt, hanem a bérekkel együtt. Már persze az inflációs érzet szempontjából önmagában is fontos.
Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát Emszűcs Péter kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
10 milliárd dolláros költségmegtakarítást jelentett be, és elküldi 15 ezer alkalmazottját az Intel. Az amerikai chipgyártó vállalat óriási, 1,6 milliárd dolláros veszteséggel zárta a második negyedévet, a szintén veszteséges első három hónap után. A bejelentés szerint átvizsgálnak minden aktív projektet, és megvágják a költést, ahol csak lehet. A kutatásfejlesztési költségeket is jelentősen csökkenti a chipgyártó, erről a területről 2026-ig évente több milliárd dollárt vonnak ki. Grébel Szabolcsot, a K&H Értékpapír szenior elemzőjét Lakatos László kérdezte.
Az amerikai Intel óriási veszteséget halmozott fel itt az elmúlt időszakban. Ugye már az első negyedév is 437 millió dolláros veszteséggel zárult, de aztán kiegyeztek volna ezzel a következő negyedévre is, de hát akkor 1,6 milliárdos veszteséget tudtak összehozni. Ez az oka annak, hogy most 15 ezer embert el akarnak küldeni?
Igen, ugye az Intel problémái azért nem most kezdődtek, és aztán a részvényárfolyamban korábban is látszódott, és ugye valóban, ahogy említetted, ugye rossz eredményeket közölt még a korábbi jelentésekben is, és a legutóbb közzétett második negyedév is elég gyengén sikerült. Itt szerintem több olyan problémát is érdemes kihangsúlyozni, ami most az Intelt érinti. Ugye egyrészt egy növekedés oldali probléma, amiről beszélhetünk, tehát hogy nagy mértékben nem látszik bevételnövekedés most az elmúlt negyed évek alapján az Intelnél. Ennek nagy része az oka, hogy főleg a PC szegmensben erős az Intel, és az AMD-hez, ugye Nvidia-hoz képest viszont lemaradó a szerver szegmensben, ott inkább piaci részesedést veszített az elmúlt időszakban és az elmúlt években, és ugye ebben a szegmensben, amiben viszont még erős az Intel, viszont a növekedés az még csak épp, hogy most kezd beindulni, legalábbis a szektorban így ez látszódik. Hát emiatt is növekedés az gyakorlatilag itt a bevételeknél nem nagyon látszódik. Ugye a másik pedig, hogy ellentétben mondjuk más gyártókkal, akik mondjuk nagyobb arányban kiszervezik a gyártást Tájvánba. Az Intel ugye ezt már korábban elkezdte az újabb stratégiájában, hogy saját maga épít gyárakat, és nyilván ez az óriási beruházás igény, ez azért jelentős költségekkel jár, viszont úgy, hogy nincs növekedés bevétel oldalon, ez így a profitabilitás rovására ment eddig, és jelenleg is ez látszik, és sajnos ezt erősítik meg a mostani második negyedéves eredmények is.
Na most egyébként az, hogy az Apple átállt saját tervezési csipekre, illetve hogy a Microsoft is inkább a konkurens Qualcommhoz igazol, vagy ott látszik nagyobb megrendeléseket adni, ez mennyire volt jelentős ebben a, hogy úgy mondjam, veszteség cunamiban, amit itt felsoroltál?
Nyilván ennek is volt eleje, illetve inkább ugye a felső kategóriás csipeknél, és főleg a szerver szegmensben, ott ugye egyébként más gyártókkal összehasonlítva, és hogyha megnézzük, itt a bevételek aránya az Intelnél az sokkal inkább koncentrálódik a személyi számítógépek szegmensére, emiatt míg például egy AMD-nél ugyanúgy a PC-s bevételeknél azért nem akkora a növekedés, viszont ugye a szerverekbe készült chipeknél, mivel a Taiwan Semiconductornak van a legmodernebb technológiája, így ezen keresztül jelentős technológiai előnyre tett szert például az AMD is, de ugye akár az Nvidia-ról is lehet beszélni, illetve sok más gyártó is, aki úgy döntött, hogy most már nem az Intel chipjeit használja, ugye például az Apple is, hanem ugye a saját magát a tervezett a legmodernebb technológiára épülő chipeket alkalmaz, és ugye az Intel is ebben később, akár ugye a 7 nanométeres gyártási technológiára épülő csipekkel is ezért késésben volt, és nyilván ez növekedési oldalon a korábbi időszakban is látszódott az Intelnél, és ugye ezzel együtt viszont, hogy komoly beruházásokba kezdett, hogy úgymond felvegye a versenyt a más ázsiai gyártókkal, vagy a tájvani gyártókkal, viszont ez a nagy költség jelentősen visszavetette a profitot, és most már látszik, hogy nagyjából olyan helyzetben került a cég, hogy ebből a jelentős úgymond költekezésből valamennyit vissza kell vennie, és talán úgy érhető el a fordulat, ezért jelentős beruházás és jelentős működési költség megtakarításra is szükség van ahhoz, hogy egy fenntartható pályára álljon vissza a cég ebben a stratégiában, hogyha továbbra is ugye ez az elképzelés a menedzsmentnek, hogy saját maga szeretné gyártani, illetve akár ugye a bélgyártási üzlet meg is elindult az Intelnél ezt felépíteni, viszont az rövid távon nagyon nagy költséggel jár, ami részben tudható volt, és erre azért számítani is lehetett, és ezt kommunikált is korábban a menedzsment, csak most a várakozásnál azért rosszabbak az eredmények.
Na most, ugye elküldik ezt a 15 ezer embert, sőt a hírek szerint ez akár fölmehet 19 ezerre is, mondjuk a cég teljes foglalkoztatotti létszámához képest ez körülbelül egy olyan 11-13% munkavállalót érint, és a hírek szerint a fejlesztési költségeken is vágnak. Na most a tech cégek általában a fejlesztésekben menekülnek, hogyha valami gondjuk van, mert hiszen a fejlesztésekből születő új megoldások jelenthetik az újabb lehetőségeket. Nem rontja ezzel tovább a piaci helyzetét az Intel?
Egyébként, hogyha megnézzük így az Intelnek így a mostani akár projektjeit, azért ők is mesterséges intelligenciához szükséges chipeket azért fejlesztenek, tehát ezek a fejlesztések azért folynak az Intelnél is, még ha egy kicsit lemaradónak is számít mondjuk egy Nvidia-hoz vagy egy AMD-hez képest. Nyilván, hogyha tényleg a fejlesztési részlegről bocsátanának el munkavállalókat, az így negatív hatás lenne, tehát ezt így mindenképpen negatívan lehet értékelni így az Intelnél, viszont az is látszik, hogy nyilván a befektetők fele is azt kell mutatni, hogy nem csak a pénzköltésen, illetve a magas beruházási átán van a hangsúly a cégnél, hanem azért a befektetők számára is az értékteremtés az fontos, és láthatóan ez a stratégia egyelőre még nem hozta meg a pénzügyi eredményeit, és nyilván ebbe azért beleeshetnek olyan akár tervezett fejlesztések, amik most a jelenlegi helyzetben nem tud megvalósítani a cég. Ja, hogy a negyedéves gyorsjelentésben is bejelentették az Intel részéről, itt legalább egy ilyen a munkavállalóknak egyébként a 15%-áról lenne szó, vagy akár még nagyobb arány is lehet az, amit akár elbocsáthat az év végéig az Intel.
Valószínű, hogy nem a legértékesebb munkaerőktől szabadulnak meg, de ez a 15%-os vagy annál nagyobb arányú leépítés, ez egyébként megoldás lehet? Tehát olyan tömegű bérköltség van, hogy ez jelentős költségcsökkentést okoz?
Ugye a létszám leépítés csak egy része annak a költségcsökkentési tervnek, amit a menedzsment bejelentett. Nyilván látszik, hogy azért nem annyira alacsonyak a költségek, viszont ugye ahol emelkedés látszódik, ugye az a beruházásokhoz köthető költségek, illetve az ilyen átszervezéshez kapcsolódó költségek, ami nem csak a munkabérekből adódó költségek, illetve egy másik, amit szintén fontos kiemelni a jelentés kapcsán, hogy nem csak a működési költségekben volt egyébként ezáltal jelentős növekedés, és ezáltal ugye gyengébb működési eredmény, hanem már a gyártáshoz kötődő közvetlen költségekben is volt egy kis emelkedés, ami azzal magyarázható, hogy mondjuk bizonyos alkatrészekre alapanyagokat mondjuk drágábban tudott csak beszerezni az Intel. Ugye itt már az úgynevezett bruttó marzsban is egy csökkenés látszódott a második negyedéves eredményekben, és nyilván ehhez jön hozzá az, hogy a többi működési költség, illetve a beruházások miatt magasabb értékcsökkenésre is kell számolni, és ugye ez eredményez egy negatív eredményt rövid távon, illetve rövid távon egy negatív szabad cash flow termelést is, és ezt viszont a befektetőt elég negatívan árazzák, és egyébként az elemzői célárakban is például látszódik, jelentősen visszavágták a legnagyobb befektetési bankok részéről is az Intelre vonatkozó célárakat, közel ahhoz az árfolyam szinthez, hogy alig magasabbra, mint amelyet most láthatunk.
És az a 10 milliárd dolláros költségcsökkentési intézkedés, ez mire lesz elég?
Valóban sikerül egy ennyit megtakarítani, azért az már helyreállíthat azért egy jelentősebb profit tömeget. Csak példaként kiemelve, azért 2020-2021-ben azért más volt a piaci környezet, akkor például tisztítottan ilyen 18 milliárd dollár körüli volt a profit. Most ugye ez nyilván jelentősen leolvadt, tehát így nézve ezt a 10 milliárd dolláros megtakarítást, akár hogyha ebből még növekedés is lesz, akkor azért helyreáll azért egy több milliárd, akár ilyen 10 milliárd dolláros nagyságrendben a profit, de nyilván ennek még az előjelei sem látszódnak egyelőre, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán a következő negyedében, de inkább következő évben javulást láthassunk, hiszen egyébként a második negyedéves eredmények mellett a harmadik negyedévre szóló előrejelzés is negatív eredménnyel számol, a menedzsment előrejelzése alapján, tehát inkább középtávon várható egy javulás ezektől a lépésektől majd 2025-2026-os évben.
És mennyire tudja stabilizálni a piacát az Intel? Már főleg így ezekkel, hogy a nagy gyártók így elpártoltak tőle.
Hát ugye ez nehéz kérdés, ugye főként ugye a PC szegmensben, ahogy korábban is említettem, ott még nagyon erős az Intel, és hogyha ebben a szegmensben érkezik egy nagyobb növekedés, vagy nagyobb kereslet, az nyilván az Intelnek, de nyilván más többi gyártónak is előnyös lehet. Ugye elsősorban most a szerver szegmensben kellene egy jelentősebb javulást, vagy olyan új processzorral kijönnie az Intelnek, ami mondjuk egy jó versenytárs tud lenni a többi gyártónak, de ugye az AMD-nek is, de ugye arról is olvasni, hogy akár ugye az Nvidia is a GPU-k mellett tervez új processzorokat, ezzel még egy versenytárs bejöhet a processzoroknál is, tehát elég nehéz pályán mozog az Intel most, és azért elég nagy a verseny a szektorban, ez látszik, és ugye gyakorlatilag egy-másfél év alatt is a félvezető gyártóknál egészen át tud rajzolódni a piac is, és természetesen az részvények árazásában is látható.
Grébel Szabolcsot, a K&H Értékpapír szenior elemzőjét Lakatos László kérdezte. Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza.